Nézzük hát, a 63-as lap végén fejeztük be tegnap este, és arról volt szó, hogy a Tóra azt mondja, hogy Sishatal Hamec Dam Zifri, ne vágjad le az áldozatomat a Hamec mellett. Mit tanulunk ebből? Azt, hogy Erev Pészákkor, Pészak előtti nap délutánján, amikor a pészaki áldozatot hozzuk, már úgy kell azt hoznunk, hogy ne legyen ott Hamec. Mit jelent az, hogy ne legyen ott Hamec? Erről részletesen beszéltünk tegnap este, nagyjából azt jelenti, hogy ne legyen tulajdonunkban a Hamec. Tegnap azt néztük meg részletesen, vita volt, és Lakis és a Bjöjhelan között, hogy ez a tulajdon, ez bárhol probléma, már ebből a szempontból, vagy csak akkor, hogyha ott közvetlenül a szentély csarnokban, belünk van a Hamec. Aztán arról is szó volt, hogy kinek nem lehet a tulajdonában a Hamec. Pontosan senkinek nem lehet a tulajdonában a Hamec, de ki, mikor szegjük meg az Hamecszel áldozathozás tilalmát, ha kinek van a tulajdonában a Hamec a áldozathozók közül, és egy áldozatot nem egy valaki hoz, hanem ugye, ahogy tanultuk, a pészachi áldozatra sokan feliratkoztak, egy pészachi bárányra akár több tizen vagy százan is feliratkoztak. Ezt az egy bárányt valaki levágta, utána valaki felfogta a vérét, utána valaki felhintette a vért az oltára, utána valaki elégette az oltára azokat a belső részeket, amiket nem ettek meg. Ki mindenkiről van itt szó, akinek nem szabad, hogy a tulajdonában legyen a Hamec? A legutolsó brájt, amit ezzel kapcsolatban tanultunk, ami megerősítette Rav Papa véleményét, ez az volt, hogy nem lehet a metsző tulajdonában Hamec, a vért felhintő tulajdonában Hamec, vagy a feliratkozók közül bárkinek a tulajdonában Hamec. Viszont és van egy negyedik is, akinek nem lehet a tulajdonában Hamec, az, aki a belső részeket az oltáron elégeti. Tehát nem lehet a metsző, a feliratkozó, a vérfelhintő, vagy a belső részek elégető tulajdonában Hamec. Viszont, ha egy nem pészachi áldozatról van szó, ugyanis ezt még zárójelben megjegyezzük, hogy itt nem a tilalom alapvetően a pészachi áldozatról szól, egyes vélemények szerint nem csak a pészachi áldozatról, hanem tulajdonképpen bármilyen áldozatról, amit Pészach előtt, ti nap délutánján, vagy akár Pészach alatt hoz valaki. Akkor az ő tulajdonában nem lehet Hamec. De egy kivétel van ez alól, mondta Rav Papa álláspontját megerősítő brájta, ez Hatosza Oif, az a bűnáldozat, amit egy galamb fiókával áldoznak. Oké, okay, ez volt a tegnapi brájta. Most ezzel egy ellentétes brájtát fogunk említeni, és ezzel kezdjük a mai tananyagot. Na, tehát a 63-as lap legvégén tartunk. Ure minhu a sheikh, tesze pesach ala chametz évebelei szász. Tanultuk egy brájtát, hogyha valaki lemetszi a pészachi áldozatot úgy, hogy a tulajdonában Hamec van, akkor ezzel megszegi ezt a tilalmat, hogy nem szabad a pészachi áldozatot Hamec mellett hozni. Rabbi Huda, mert áfattam itt, Rabbi Huda ezt hozzáteszi, hogy nem csak a pészachi áldozatra igaz ez, hanem a Tamid áldozatra is, amit ugyancsak a pészachi előtti nap hozunk, azt sem szabad úgy hozni, hogy az illetőnek a tulajdonában Hamec van. Lőj amru el a pészach vilván. Erre azt mondták a többiek neki, nem, ez csak a pészach áldozatra vonatkozik. Majd folytatta a brájta, és azt mondta. Én ma szájb ez más se is lesz sejhet, hogy lesz zöjreg, hogy lehod, mi néha a chabura. Mikor igaz ez, hogy megszegődik ez a tilalom, akkor, hogyha vagy a metszőnek, vagy a vért felhintőnek, vagy a áldozatra feliratkozók valamelyikének a tulajdonában van a chavec. Hogy a lehod be szöjfe ajlom, én zakuk lőj, és mindez csak akkor, hogyha ott van velük a Hamec a szentélycsarnokban, de hogyha valahol a világ végén, a távolban van a Hamec tulajdonunkban, akkor nem. Vechod a sejhén, vechod a zöjnek, vechod a mőjnek, vechod a máze. És azt mondja, a Talmud, mindegy, hogy a metszőnek a tulajdonában, a felhintőnek a tulajdonában, annak a tulajdonában, aki a galambfiókával hozza a hűlázatot, vagy aki a vért fölkeni, ugye ennek a, vagy fölhinti, ennek a galamb bűnázatnak a vérét fölhinti. Ával a könyvét a mincha én a jövőből is szásze, ha viszont valaki csak egy liszt kiegészítést hoz, vagy liszt adományázatot hoz, akkor az ő tulajdonában van hamec, akkor ezzel nem szegte meg, mert az nem számít olyan áldozatnak, amiről szól ez a tilalom, hogy ne legyen tulajdonodban hamec, amikor levágod az áldozatomat, ugyanis a lisztből készült áldozat, az nyilvánvalóan nem egy vágott áldozat. Ha magtire ez haje murin, én évreből le is szásze, és az pedig, aki elégeti a belső részeket, ugyancsak nem számít bele ebbe a kategóriába. Most, elég hosszú volt ez a második brájta, de mindenképpen két helyen is ellentmondásban van a tegnap olvasott brájtában. Miért? Mert a tegnap olvasott brájtában azt mondtuk, hogy annak is tilos, hogy a tulajdonában legyen a hamec az áldozat levágásakor, aki a belső részeket az oltáron elégeti, a máktír. Viszont az, aki nem pészaki áldozatot, hanem galambból készült bűnáldozatot hoz, annak, ha tulajdonában van hamec, akkor ezt a tilalmat nem szegi meg. Tehát hangsúlyozzuk, hogy az ő tulajdonában sem lehet hamec, mert már a hamec tilalma beáll, de ezt a tilalmat, hogy nem szabad áldozatot hozni úgy, hogy a tulajdonban van hamec, ezt az, aki galambfiókából hozott bűnáldozatot áldoz, nem szegi meg. Ez volt a tegnapi brájta. A mai brájtában pedig legalábbis a brájtának a végén azt mondja, hogy aki galambfiókát hoz, annak is, ha a tulajdonában van hamec, akkor megszegi ezt a tilalmat. Viszont az, aki elégeti a belső részét az áldozatnak az oltáron, annak, ha tulajdonában van hamec, akkor nem szegi meg a tilalmat. Akkor pont fordítva van, mint ahogy tegnap tanultuk. Kássia melika, melika. Kássia háktara, háktara. Akkor itt ellentmondásban van mind a galambfióka a másik galambfiókával, tehát hogy az a galambfiókával hozott bűnáldozat hozó, az a mi brájtánk, vagy a másik brájta szerint, hogyha tulajdonában van hamec, akkor megszegi ezt a tilalmat. A tegnapi brájta szerint nem szegi meg ezt a tilalmat. Kássia háktara, háktara, és ugyanígy a belső részek elégetője. Ugye a mi brájtánkban, a mai brájtában az szerepel, hogy az, ha a tulajdonában van hamec, nem szegi meg a tilalmat, a tegnapi brájtában pedig az van, hogy megszegi a tilalmat. Azt mondja erre a Talmud, uletaimeich, tiksalachi gufa. Ha tényleg ezen az úton megyünk, és azt mondjuk, hogy itt a két brájta ellentétben áll egymással, akkor tovább kérdezhetünk, és tulajdonképpen a kérdést magának, a másik brájtának a belső szerkezetében is megtalálhatjuk. Miért? Tiksalachi gufa. Maga ez a második brájta önmagában is kérdéses. De Tani Lajamru el a Pesachből vár, a brájtának az elején azt tanultuk, hogy csak a pészaki áldozat az, ami probléma, hogyha a tulajdonlásra, hogyha az áldozathozatal közben van a tulajdonodban hamez, de más áldozatnál nem probléma. Be hadar tani, elhad a sejhelyet, elhad a zöjjévek, elhad a műjének, elhad a máze. És a rájt a végén azt mondja, hogy mindenki, akinek a tulajdonában van hamec, az probléma, beleértve azt is, aki mondjuk éppen a galambfiókában hozott bűnáldozatot hozza. Akkor most döntsük el. A Bright elején azt mondja, hogy csak a pészak áldozatot a probléma, Bright a másik a vége meg azt mondja, hogy az is probléma, hogy valaki a galambfiókából hozott bűnáldozatot hozza. Akkor önmagában is problémás, vagy önmagában is ellentmondásos a második Bright-a, és nem csak az első Bright-ával szembeállítva ellentmondásos. Mert azt mondja, Talmud, ha el a ha rev simen. Melika, melika le kasha. Azt mondja, a Talmud valójában én meg fogom neked válaszolni, és ki fog jönni, hogy mind a két brájta nincs ellentmondásban egymással, mind pedig természetesen a második brájta eleje és vége nincs ellentmondásban egymással. Mindegyik brájta az Rabbi Simon véleményét követi, aki azon az állásponton van, ahogy ez a mi misnánkból kiderül, hogy az összes, vagy ez a tilalom, hogy az áldozathozatal közben nem lehet hamec a tulajdonodban, másképp érvényesül 14-e délután, és másképp érvényesül az ünnep alatt. 14-e délután ez a tilalom, ez csak a pészachi áldozatra vonatkozik. A többi áldozatra nem. Az ünnep alatt pedig az összes többi áldozatra vonatkozik, és a pészachi áldozatra nem. Tehát, hogy akkor hozol egy tévesen egy pészachi áldozatot, akkor arra nem vonatkozik. Akkor a két brájta, illetve a brájtának az eleje és a vége, az ebben tért el egymástól, hogy az a brájta, amelyik azt mondta, hogy a galambfiókából hozott bűnáldozat hozónak lehet a tulajdonában a hamec, az a 14-e délutánra vonatkozott, amelyik azt mondta, hogy nem lehet a tulajdonában a hamec, az pedig a ünnep alatra vonatkozott. Melika, melika, lejkásja. Tehát akkor a két eset, ami mind a kettő a galambfiókából hozott bűnáldozatról szól, nem kérdéses. Miért? Mert kámbárba asszor, az, amelyik azt mondja, hogy ez nem probléma, hogyha a tulajdonában van a hamec, miközben hozza az áldozatot, az a 14-e délutánra vonatkozik. Kámbeholosan majd az, amelyik azt mondja, hogy probléma, az pedig nem a 14-e délutánról, hanem a fél ünnepről szólt. Vájdi, Rab Simoni. És mindkettő Rab Simonnak a véleményét tükrezi, aki ugye azt mondta, hogy más a megítélése ennek a tilalomnak 14-e délután, és más a megítélése az ünnep alatt. Haktara, haktara nami lőkásja, és ugyanígy a két ellentétes, látszalagos, ellentmondásos kijelentés a belső részeket oltáron elégető személyével kapcsolatban ugyancsak nem kérdés. Miért? Tanoihi. Mert ez két ellentétes, vagy két vélemény tükröz, az első brájta és a második brájta, két egymással szemben álló tanának, tehát misnakorabeli bölcsnek a véleményét tükrözi. Az egyik azt mondja, de ika, de mákisak taralös hita, de ika mándalaj mákis. Az egyik összeköti, vagy egyenlőségjelet tesz a vágás és a belső részek elégetése között, és ezért mondja, hogy a belső részek elégető ilyenek a tulajdonában sem lehet hamec. A másik vélemény pedig szétválasztja ezt a kettőt, vagy legalábbis nem hasonlítja össze ezt a kettőt, és aki vágja annak a tulajdonában nem lehet, de az, aki a belső részeket az oltán elégeti, az ő tulajdonában van, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezzel megszegte volna ezt a tilalmat. Oké. Ugye a Brájta azt mondta, vagy pontosan a Brájta, a mi misnánk azt mondta, hogy nem csak a pészachi áldozat hozatalra vonatkozik az 14-e délután, hogy nem lehet a tulajdonunkban hamec, hanem Rabbi Yehuda szerint af hatomid. A tamid áldozathozatalának a közben sem lehet a áldozathozó tulajdonában hamec. My time, de Rabbi Yehuda, mire alapozza ezt Rabbi Yehuda ezt a véleményét? Amelach zivchi zevach miyuchad li umay ninu tamid. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy maga a Tóra hogyan fejezi ki ezt a tilalmat. Azt mondja, löj sishat hamec al dam zivchi. Ne vágjad le úgy, hogy hamec van az áldozatom vérénél. Ugye mi úgy értelmeztük, és ugye megismétli a Tóra, és azt mondja, hogy zevach hagapaszach, a pészachi áldozatnál, de ez az első kifejezés, amikor azt mondja, hogy al dam zivchi, az áldozatom vérénél, mire vonatkozik az áldozatom? Az áldozat, ami nekem kedves, ami az én számomra különleges, ez milyen áldozat? Ez az oláldozat, a tamid áldozat, amit minden nap reggel és délután hoztak, és teljesen elégettek az oltáron, teljesen fölkerült az oltára, és erre vonatkozik Rabbi Yehuda szerint a zivchi, az én áldozatom. Ne vágd le az áldozatom vérénél, vagy ne vágd le a hamec mellett az áldozatom vérét. Simon, mert a Pészach bárba asszor, ugye mi volt Rab Simon véleménye? Ez volt a harmadik álláspont a misnában, hogy 14-e délutánra nem vonatkozik a tilalom csak a pészachi áldozatra, de nem a többire. Az ünnep alatt viszont vonatkozik a többire, és nem vonatkozik a pészachi áldozatra. My time, Rab Simon, dixiv, zivchi, zivchi, trezimni. Rab Simon azt mondja, ez a tilalom kétszer szerepel a Tórában. Ugye egyszer szerepel Mózes második könyvének 23-as fejezetének 18-as mondatában. Lőj szizbach al chamec dam zivchi, ne vágd le a chamec mellett áldozatom vérét, és aztán szerepel még egyszer lőj szishat al chamec dam zivchi. Ugyanígy ne vágd le áldozatom, a chamec mellett áldozatom vérét. Ez ugye Mózes, ugyanúgy Mózes második könyvének 34-es fejezetének 25-ös mondata. Kribei zevach zvochai. Mind a kettőben úgy fogalmaz zivchi, áldozatom. Akkor itt lehet egy kis szójátékot csinálni. Lehetne levenni az egyikről a judot. A két zivchi van, ugye? A két nagyon hasonló mondatban mind a kettőben úgy hívja, hogy áldozatom. Ha az egyikből leveszem a judot, és átteszem a másikra, akkor akkor az egyik, ahonnan levettem a judot, az maradt, hogy zevach, áldozat, és a másik pedig lesz zvochai, áldozataim. És erre azt mondta Rab Simon, le máj hilchasza, palkinul rachmone mahadadi, villoj kosszav zvochai, akkor van egy zevach, és van egy zvochai, van egy áldozat, és vannak az áldozataim. Miért választotta külön ezeket a Tóra, és miért nem mondta csak annyit, hogy zvochai, hogy áldozataim? Ugye két helyen szerepel ez a szöveg. Miért kell két helyen szerepeljen? Ha az áldozatokra többes számban vonatkozott volna, akkor mondhatta volna csak azt, hogy zvochai, áldozataim. De eljött a Tórában két helyen szerepel, hogy áldozatom, áldozatom. Miért? Miért van ez külön választva? Mert azt akart ezzel mondani, hogy túl, hogy az egyik helyen lehet úgy olvasni, hogy áldozat, a másik helyen lehet úgy olvasni, hogy áldozataim. Más a szabálya az áldozatnak, tehát a pészachi áldozatnak egyes számban, és az áldozataimnak, az összes többi áldozatnak. Abban az időben, amikor az áldozatomra nézve ez tilos, akkor a többire nem tilos, és amikor a többire tilos, az erre nézve nem tilos. Tehát a pészach előtti nap tilos a pészachi áldozatra, de nem tilos a többire, és Pészach alatt tilos a többire, de nem tilos a pészachi áldozatra. Oké. Okay. És ennek megfelelően mit mondom Simon? Ugyan mojed is moj patur. Az ünnep alatt a többi áldozatra tilos, viszont a pészachi áldozatra, hogyha tévesen pészachi áldozatot Pészach alatt hozom, akkor ezt a tilalmat nem szegem meg. Tájma de se lőjn is moj. Mi az oka annak, hogy, tehát akkor még egyszer, mit mondott Rab Simon, hogy az ünnep alatt, hogyha ha pészachi áldozatot hozok, pészachi áldozat gyanánt, tévesen természetesen, mert ezt ugye Pészach előtt kellene hoznom, de mégis tévesen Pészach alatt hozom a pészachi áldozatot, akkor azzal nem szegem meg ezt a szabályt. Ha viszont nem pészachi áldozatot gyanánt hoznám a pészachi áldozatot, hanem slamim gyanánt, akkor azzal megszegném a szabályt. Tájma de se lai nismaj, ha sztáma patur, akkor ezek szerint azt mondja a Talmud, hogyha nem slamim gyanán hoznám a pészach jelzatot pészach alatt, kicsit komplikált, hanem csak úgy, mindenfajta extra gondolat nélkül, akkor azt pészach jelzatnak vennénk, és pészach jelzat pészach alatt, az nem szegi meg ezt a szabályt. Amáj, Pészach, Sárim, Őszonosan, Slamim, Háva. Miért van ez így? Ugye tanultuk korábban, hogy minden olyan időpontban, amikor nem lehetne pészachi áldozatot hozni, és én mégis hozok, akkor független attól, hogy mit gondoltam, az Slamim áldozatnak számít. Smájta minden, a Pészach, Sárim, Őszonosan, Bajja, Kira. akkor ebből úgy látszik, hogy ha hozok egy pészaki áldozatot nem a megfelelő időben, tehát nem 14-én délután, akkor az csak akkor számít slamimnak, ha kifejezetten arra gondoltam, hogy ne pészaki áldozat legyen a pészaki áldozat. És itt furcsa, azért nem értem azt az egész diskurzus, mert ha nem pészak, nem a maga idejében hozom meg a pészaki áldozatot, akkor mitől lenne az pészaki áldozat, ha nem gondolom azt, hogy ez egy pészaki áldozat? Kicsit furcsa. Amrab hiya bergamra gamda nizraka mi pichavura ve amru kigön sajú bájlim tmei mész, mint lakhele pészak stény, és szamra sem pészak kaj. Azt mondja, nem arról van szó, hogy valaki úgy hozta ezt a pészaki áldozatot pészak alatt, hogy tudjuk róla, hogy a 14-én távol volt Jeruzsálemtől, vagy tisztátalan volt, és ezt az áldozatot ő igazából Pészach sénire, arra az alkalomra hozta, hogy egy hónappal Pészach után lesz, és ha ez így van, akkor ha nem mondott semmit, akkor valószínűleg ezt Pészachi áldozat gyanánt gondolta. És akkor ezért van az a speciális meghatározás, hogy ez nem számít, hogy nincs szükség a királyra, nincs szükség arra, hogy kifejezve ezt nem pészaki áldozatként hozta. Oké, bárhogy is legyen, akkor ezt a kérdést tisztáztuk, és elérkeztünk az új mistánkhoz, ami most már arról fog szólni, hogy akkor hogyan is hozták pészak előtti nap ezt az irdatlan sok pészaki áldozatot. Akkor nézzük a mistát. A Pészach nishchat b'shalosh kitos. A pészachi áldozatot három csoportban hozták. Ugye képzeljük el, hogy felzarándokoltak Izraelbe, meg Izraelbe, Jeruzsálembe, egész Izrael területéről Pészach ünnepére, és mindenki hozott egy délután alatt, egy pár, 3-4 óra alatt egy bárányt a templomban, és azt ott levágták, hatalmas dzsumboi lehetett. Hányan voltak különben a zsidók? Éppen most olvasok egy könyvet, amelyik levezeti, hogy a szentély, a másik szentély idejének a végén, tehát kb. 2000 évvel ezelőtt, különböző vélemények vannak, de minimum, a legminimalistább vélemény szerint is 5,5 millió zsidó élt ebben az időben. Ebből 3,5 élt Izraelben. 1 millió élt Alexandriában, és 1 millió Mezopotámiában, Babilóniában, Perzsiában. De vannak olyan vélemények is, amelyek szerint 8-9 millió zsidó élt összesen ebben az időben. Ez azért fantasztikus nagy szám, mert ez az akkori emberiségnek nagyjából a 10%-a volt. Hihetetlen sok zsidó volt. De már is legyen, ez a sok zsidó hogyan hozta ezt a pészachi áldozatot egy délután alatt? Hogy voltak képesek ezt teljesíteni? Most azt mondja, a Talmud három csoportban hozták. Egy délután alatt három csoportban. Honnan tudjuk, hogy három csoport kell? És nem ápsakható észai kolka hála dásziszra. Azt mondja a Tóra, és vágják le azt, a pészachi áldozatot, Izrael szövetség, Izrael szövetségének közössége. Ez három kifejezés. Közösség, kahal, adász, szövetség, Izrael, ez három. Akkor ez három csoport. Kahal, Éda, Vészrael. Nihnasza, Kászi, Sajna, Nismála, Házara. Mi történt? Az első csoport bement a szentélycsarnokba. Noálud, Lászasza, Zara, és becsukták a csarnok ajtajait. Taku, Hé, Rióbe, Taku. Fújtak a sófárban egy hosszút, egy szaggatottat, és megint egy hosszút. Akkor Hányi Majmdin Suröjsz, a kohaniták sorokban álltak, ugye a csarnok hosszában, attól a helytől, ahol vágták az állatokat az, oltár, az oltárhoz. Sura se kula kesze, ubidejem, keszef, bzihe, keszef, bzihe, zahav. A kezükben pedig volt arany és ezüst kehely. Sura se kula se zahav, sura se kula se keszef. Egy sor, amiben csak ezüst kelyhek voltak, és egy sor, amiben csak arany kelyhek voltak. És ezek nem keveredtek egymással, és ezekben a kelyhekben ugye ment a vér, felfogták a vért, és adták kézről kézre a kelyhet, és a kelyhelynek nem volt alapja, tehát nem lehetett lerakni, mert a leraktad rögtön eldőlt, mert nem akarták, hogy a kohén lerakja, és megkeményedjen, megalvadjon a vér benne, és utána már ne lehessen felhinteni az oltára. Sohát Israel ve kibér a kohén. Egy izraelita levágta az áldozatot, egy kohanita pedig odament a kelyhellyel, és felfogta az áldozat vérét. Nőszte le havéröj, ve havéröj, le havéröj. A kohanita fogta a kelyhet, és átadta a mellette álló társának. Ő is továbbadta a mellette álló társának. Ume kábe lesz a malleum, máhze lesz a reikon. Miközben adták a vérrel teli kelyhet a társuknak, közben már jöttek vissza a többi kelyhek, amelyek üresek voltak, egy ilyen körforgás volt. De előbb adta át a társának a teli kelyhet, és utána vette el tőle az üres kelyhet. Kajen a karövécel, amiz bejár, zaka és rika, áhaszka negede iszajt. És az a kohanita, aki közel volt az oltárhoz, aki a legközelebb, a sor legvégén volt az oltár mellett, az rá spriccelte, vagy rá öntötte, rá dobta szó szerint, de inkább akkor rá fröcskölte a vért az oltár alapzatára. Ezt úgy kell mondani, az oltár az három szintes volt. Volt egy alapzat, azon volt egy nagy kocka, és azon volt egy még kisebb kocka. És erre az alapzatra kellett ráönteni a vért. Jatsz a kászisajni, nihoz a kásnia. Amikor vége volt az első csoportnak, azok kimentek, és bejött a második csoport. Jatsz a snia, nihoz a slisis. És amikor kivégezett a második csoport, akkor kimentek, és bejött a harmadik csoport. Májszer is sajni, a kákmájszer snia, a slisis, és ugyanaz ismétlődött meg, ami az első csoportban volt, megismétlődött a másodikban, és megismétlődött a harmadikban. Mit csináltak mindeközben a áldozathozatal közben? Karu esz a halél. A halél, a hálaadó imát olvasták. Ugye a halél ima, az ugyanaz az ima, ami ma is, manapság is, az ünnepekkor betoldásként szoktunk a reggel imában mondani. Ez a 100... Jól emlékszem, a 114-es Zsoltártól a 118-as Zsoltári. Nem egy olyan nagyon hosszú szöveg, de im gamru sonu, ha befejezték a halelt, akkor újra megismételték, im sonu sillésu, és a másodjára is befejezték, akkor elkezdték harmadjára, áfál pisse loj sillésu mi emeyem, de soha nem fordult elő, hogy harmadjára is el kellett kezdeni, vagy befejezni. Miért? Mert olyan gyorsak voltak, hogy egy csoportnyi áldozatot levágtak annyi idő alatt, amennyi idő alatt kétszer elénekelték az kétszer elénekelték a halelt. De Judá imen jemse a káslis is leig jól elhávti ki is más ki is má mipnése amomuatim. A harmadik csoportban azt mondta a Judá, már odáig se jutottak el, hogy először a Hallelnél befejezzék a 116-os Zsoltárt, mert már mire odaértek volna, már olyan kevesen maradtak a harmadik csoportban, hogy már be is fejezték az áldozást. Köszönöm, Kata, 113-tól 118-ig, így van. Most csak azt mondja, hogy oda a harmadik csoportban már a, hogy Jákot se tudták elmondani, a 116-os sem, mert már addigra befejezték. Ke mai széjúbe hölkák, ma széjúbe sábesz, és ugyanígy jártak el hétköznap és szombaton, és akkor hányi me dihmi szállal, és a lőmicei hachamim. Annyi volt a különbség,
hogy, bocsánat,
hogy szombaton a bölcsek akaratával szemben mosták föl a szentélycsarnok padlóját a vértől a kohaniták. Ugye ez úgy történt, hogy volt egy patak, ami keresztül folyt a szentélyen, és amikor fel akarták mosni azt a sok, ugye még a szennyvízelvezetés nem volt annyira profi, mint manapság, egy vágóhídon, mit csináltak? Betömték a pataknak a kimenő pontját, és megtelt az egész szentélycsarnok vízzel, kihúzták, és az egészet elvittek. De ezt szombaton annyira nem örültek a rabbik ennek, de mégis így jártak el. Nem júdai, mert kajszai, mert málem, mert dámatarai vesz, Zrok és Zricha Gábez, Achász a Gábián és Bejach, Villoj, Hajdulaj, Chachomim. De Júda azt mondja, volt még valami, aminek a bölcsök nem örültek, hogy volt egy kehely, amivel a kohanita bele mártotta a vérbe, ami a szentélycsarnok padozatán összegyűlt. Már vége volt minden áldozásnak, és teli volt vérrel, egy nagy vérfürdő volt, ahogy a Tamás az előbb írta a szentélycsarnok padlója, akkor valaki odament, egy kohén, és egy pohárral, egy kehelyen merített a vérből, a sok vérből, ami összefolyt, és azt ráhintette az oltára. De a bölcsök nem örültek ennek. Erre vissza fogunk térni, hogy mi volt a vita, vagy miért volt ez jó, vagy miért volt ez nem jó. Mit csináltak még? 200 tailinum a fsitin. Mit csináltak az áldozatokkal, miután levágták őket? Most eddig csak arról volt, hogy hogyan hintették a vérüket. Hogy vitték ezt a sok bárányt el onnan? Hogyan 200 tailinum a fsitin? Hova akasztották föl, és nyúzták meg ezeket a bárányokat? Unkalius sel bárzal hajuk kvúimbek szalim. Ubbá mudim sebahem tőlünk mafsitim. A szentélycsarnokban végig az összes oszlopon és falon ilyen vas kampók álltak ki, és arra akasztották fel az állatot, és ott azon rögtön meg is nyúzták. Kolmis én magam nitlés lápsit, máklis dákim halokim a üsam, akinek már nem jutott ilyen, képzeljük el, micsoda tömeg lehetett, elég durva lehetett, de nem jutott már ilyen kampó, akkor voltak ilyen farudak, és mit csináltak? Ezeket egymással szemben, egymás vállára tették, és arra rátették a bárányt, és így a két kezükkel le tudták nyúzni a bárányt. Tehát gyakorlatilag két ember egymással szemben állt, rátettek egy-egy rudat a vállukra, arra rá erősítették az állatot, és úgy nyúzták meg. Nem lezői, mert árbaszor ben iszön, és a halézbe sábesz, mert niák jadajálak szép havére, mi jadajálak szép havére, mert töjlöm mafsit. De Lezer azt mondta, hogyha 14-es sábeszre esett, és ezért nem lehetett ezeket a botokat előkészíteni, mert ezek mukcének számított volna, akkor, és különben erről már tanultunk a Sábesz traktátusban, jól emlékszem, akkor mit csináltak? Csak egymás vállára tették a kezüket, és a kezükre erősítették rá az állatot, és mindenkinek maradt egy keze, amivel szabadon tudott dolgozni, és azzal így nyúzták meg. Elég jó formában lehettek. Karuva hajtsz imurav, nasznom be magesz, még tiranálgám érzbe, utána kibelezték az állatot, és a belejét belerakták ugyancsak egy kehelybe, egy edénybe, és azt fölvitték az oltára, és ott elégették. Józasz a kászor is sajnál, hogy azt valam bár a báiz, snia, bachél, bár slisizben a kemői medesz. Kijöttek a csarnokból amikor vége volt az áldozásnak, ugye ha szombatra esett a 14-e, akkor nem tudták kivinni, vagy nem tudták rögtön elkezdeni az állatoknak, mert a következő dolog az lett volna, hogy nyárson elkezdik sütni. De 14-ig, ami sábeszre esett, nem lehet sütni az áldozatot, csak miután megkiment a szombat. Hogy mit csináltak? Az első csoport, amikor kijött, az leült a Szentélyhegyen, a második csoport kijött, és leült egy kicsit beljebb a női karzatnál. A harmadik csoport, aki kijött, az bennmaradt a csarnokban. Amikor besötétedett, akkor mindenki hazaindult, Jacovet Szolvasz Piszkeján, és otthon megsütötték nyárson a pészachi áldozatot. Amarabi Yitzchak. Én a pészach nishat elabe sala és kita is, és ezzel befejeztük a misát. Most nézzük meg ezt a három csoportot, amiről eddig beszéltünk. Amarabi Yitzchak. Én a pészach nishat elabe sala és kita is, és slöjsim, slöjsim bnei adom. Yitzchak azt mondta, a pészachi áldozatot csak úgy lehet hozni, hogyha 30-30 ember van a három csoportban. Azt mondtuk, hogy kol kahal adász Israel, kahal adász Israel, közössége Izrael szövetségének, ez három szó, és ezért három csoportban kellett hozni az áldozatot. Azt mondta erre, Yitzchak, ez a három csoport, ez úgy kellett kinézni, hogy mind a három csoport 30 emberből kellett, hogy állni. Természetesen valószínűleg sokkal több volt, mint 30 ember, hogy már mindjárt fogjuk olvasni. De minimum 30 ember. My time-a. Kahal ve'edove Israel. Mivel ez a három kifejezés szerepel, hogy közösség, szövetség, Izrael. Meszápkalan be'bászáhászi be'záhászá. És nem tudjuk, hogy ezt együtt kell, hogy legyenek, vagy külön kell, hogy legyenek. Ha együtt, ezek ugye mindegyikből úgy indulunk ki, hogy ez 10 ember. Akkor 3x10 az 30. Nem tudom, hogy egyszerre kell, hogy legyenek, vagy külön-külön. De biztonság kedvéért hilkakba innan sala és kita is, és slöjsim, slöjsim, de oda. Ezért a biztonság kedvéért legyen 30-30 ember 3x. Nívő vászálkász haika? Mert ha egyszerre kell, hogy legyen, akkor megvan. Nívő vászálkász haika? Ha pedig külön-külön kell legyen, akkor is megvan. Hilka, vagy ha misim nem is szágja, lesz, hogy a Talmud, akkor valójában 50 ember is elég. Nem kell, hogy 90 legyen, hanem 50 is. Miért? De ájét lasszín ve avdi, akkor meg lehet csinálni, hogyha bejön az első csoport, amiben van 30. Ájli a szara ve nafki a szara, kimegy 10, és bejön másik 10, akkor az 40. Majd kimegy 10, és bejön másik 10, akkor az 50. És akkor így kijön az, hogy nem, ugye, ha együtt kell, hogy legyen a 30 ember, az meg volt az elején. Ha külön-külön kell, hogy legyen 10 ember, akkor az is megvan, mert mindig változik 10 a 30-on belül. Oké. Okay. Mit mond a misna? Hogyan folytassa a misna? Nichnas a kászi sajna, amikor bejött az első csoport, akkor megtelt a szentély, a csarnok, bezárták az ajtókat. A kérdés az az, hogy hogyan zárták be az ajtókat. Érdekes. Két vélemény van. A bájom, itt már a bájom már ninnálú, rave már nőjálintnám. A báj szerint csoda történt, és az ajtók maguktól bezárultak. Rave szerint, itt nem volt semmi csoda, akkor megtelt a csarnok, akkor bezárták az ajtót saját kezüleg. Oké, máj benájú, mi a különbség közöttük? Íkő benájú, miszmaha nisza. A különbség közöttük egy sokkal mélyebb kérdést érint. Hagyatkozhatunk-e a csodára? Ugye ez egy általános kérdés, hogy szabad-e a csodára hagyatkozni? A bája menni nálutnán, kamada ájlum ájli, veszem hinanis. A bája amondó volt, lehet hagyatkozni a csodára. Bízzuk Istenre! Ahányan jönnek, jönnek, és nem kell attól tartunk, hogy nem marad elég ember kint, hogy meg tudjuk csinálni a második meg a harmadik csoportot, mert ugye azt mondtuk, hogy mi mindenképp három csoportban kell csinálni a leáldozást. Nem kell attól tartani, hogy nem marad elég ember a másik meg a harmadik csoportnak. Ahányan jönnek, jönnek, veszem hinnan a nisza, és lehet hagyatkozni a csodára, hogy minden rendben lesz. Rava már nagy állintnán, Rava azt mondja, hogy nem. Nem hagyták, hogy magától bezárjon az ajtó, hanem bezárták az ajtót, mert veszem hinnan a nisza, mert nem hagyatkozunk a csodára. Látták, hogy annyian vannak, bezárták, és tudták, hogy van még kint elég ember a másik és a harmadik csoportra. Azt mondja a Talmud, ve adet nán. Omer Rabbi Júda chászvesolim sákávében mehállel nisznáda se én az alini ne leszel adam be Iszrael be chachma bírás chétve kávében mehállel. Van egy misna, amit teljesen más dologról szól. Arról szól, hogy volt egy bölcs, akit úgy hívtak, hogy a kávja ben mehállel, és ő látszólag arról szól a Talmud, hogy volt egy ügy, amiben vita volt a bölcsek és a kávja ben mehállel között. Egész pontosan a szotá törvényével kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy a szotának a törvényét lehet-e alkalmazni különböző különleges esetekre, és Kávé Mehála azt mondta, hogy nem lehet, és erre a bölcsök azt mondták neki, hogy Smájváv Tálion, a két híres bölcs, azt mondták, hogy lehet. És erre úgy tűnik, mint hogyha a Kávé Mehála lekezelően beszélt volna Smájváv és a Tálionról, és erre kiközösítették őt. Megjelent Rabbi Júda, és azt mondta, nem, ez nem lehet. Haszve Salim, Isten ments, hogy a Kávé Mehálát kiközösítették volna, kiátkozták volna, ez nem lehetséges, hiszen ő egy nagyon nagy ember volt, ez nem ő volt, akit kiátkoztak, ez valaki más. Miért mondja, hogy amikor el akartam mondani Rabbi Júda, hogy milyen nagyszerű ember volt a Kávé ben Mehállel, akkor azt mondta, hogy ez egy olyan nagyszerű ember volt, hogy nem volt abban a csoportban, ahol ő volt, amikor rázárult az ajtó az első csoportra, akik hozták az áldozatot, nem volt még valaki, aki olyan magas szinten lett volna, mint ő. Most mit mond itt a misna? Dálszésza a zarani nalész, hogy az a szentély kapui bezárultak szenvedő szerkezetben. Akkor ez... ez a Bája véleményét támasztja alá, aki azt mondta, hogy maguktól zárultak be az ajtók. Azt mondja, hogy a Talmud... nem olyan nagy probléma, Rabbi Mitár összetem mély, a Bája összetem mély, attól függ, a Bája egyféleképpen fogja ezt a szöveget tanulni, Rabbi meg egy másik féleképpen. A Bája azt fogja mondani, hogy valóban én bázorom sásani nála alkaladom be Iszrael, be hachmai bira őből érez hétká kávében mehállal. Azt fogja mondani, hogy a szentély csarnok, amikor bezárultak, akkor nem volt senki olyan bölcsességben és istenfélelemben, mint a Kávé Mehállel. Rabban pedig nem ezt a kifejezést. Azt mondja, amikor a szentély csarnokot bezárták, akkor nem volt még egy olyan bölcs ember, mint a Kávé Mehállel. Tanulra Banon. Most a kérdés az, hogy tényleg itt borzasztó sokan lehettek. Mindjárt látni fogjuk, hogy hányan. Ez hogy lehetett megoldani, hogy a tűzvédelmi szabályoknak megfeleljen, nem csak viccelek. Hogy lehetett megoldani, hogy az a nagy tömeg, ott ne legyen balesetveszélyes. Tanulában, amely illomlaini szmájk adambázzara, soha senkit nem nyomtak agyon a szentélycsarnokban, a nagy tumultusban. Hucmi pészak ekkacsajba, mi Hillel egyedül egyszer, Hillel idején volt egy vén ember, és szmájkba is zakenekad, akit agyon nyomtak. Mert halljuk kajnina is, hogy pészak meuchin. És ezért azt a becenevet kapta a szétnyomott Peszach. Ez egy név, egy személynév is, egy Peszach. A szétnyomott Peszach, kedves becenevet adtak neki. Különben itt a Sefer Gilgulimban, egy ilyen kabbalisztikus könyv, hosszasan elemzi, hogy ki volt ez a vénember, ez a valamilyen Gilgulia, egy... lélekvándorlással újjászületett megfelelője volt annak az embernek, aki Elisa idejében kétségbe vonta Elisának azt a mondását, hogy egyik napra a másikra meg fog szűnni az éhínség. Hosszú-hosszú magyaráz, érdekes, csak hogy keresi a magyarázatot, hogy ki az, aki ez az ember lehetett. Oké, a Talmud megy tovább, és azt mondja, tanulá banampám ákász bikés a klifász ha melech liten einne boruchasz Iszrael. Egyszer Heródes meg akarta tudni, hogy akkor pontosan hány zsidó is van. nem derül ki, hogy ez melyik Heródes, a nagy Heródes, vagy az unokája. Bármi is legyen, nagyjából ugyanarra az időszakról beszélünk, tehát a szentély közvetlenül a másik szentély pusztulása előtti időszakról. Á, akkor ez valószínűleg a nagy Heródes, a másik az később volt. Amelé le kajen gadon. Erre azt mondta, szeretném tudni hány zsidó van, hogy lehet a legegyszerűbben megszállni őket. Oda ment a főpaphoz, és azt mondta neki, tén én chabad szokim. Figyeld meg a Pészach áldozatokat. Hány Pészach áldozatot hoznák? Natal kulja mi kalechod. Erre mit csinált a főpap? Mindenkitől elvette a vesét a belső részekből. Nimci sem sisim riboj zugéklőjöjsz. És 600 ezer vesepár volt, amit összeszámolt. Tehát 1,2 millió áldozat. Ki fláj mi jöjtse mit száj? Mi jött ki, hogy 1,2 millió áldozatot hoztak? Ez dupla annyi, mint amennyien kijöttek Egyiptomból a zsidók. Ugye 600 ezer. Hucmér tamjöves hajabdeche hajke. És ebben nincsenek benne azok, akik tisztátalanok voltak, és azok, akik Jeruzsámtól távol voltak, tehát akik nem hoztak Pészach áldozatot. Plusz. De én lehokkal Pészach Pészach Raminolam jöjtse vászor Rabni Alam. És nem volt egyetlen olyan Pészach áldozat sem, amire legalább 10 feliratkozó ne lett volna. Mondjuk Kari Nöjszai Pészach me Ubin. És ezért azt a Pészachot a vastag Pészachnak nevezték. Ugye ez egy szójáték az előzőből. Rosszul mondtam az előbb, valószínűleg nem azt az illetőt hívták úgy, hogy a szétnyomott Pészach, hanem azt a Pészach ünnepetre emlékeztek úgy vissza, hogy a szétnyomott Pészach. Ugye amikor agyonnyomták azt az idős embert. Itt pedig ezt a Pészachot úgy hívták, hogy Pészach me Uvin, a vastag Pészach, mert nagyon sokan voltak, akiket összeszámoltak. Ugye ebből a számlásból az jön ki, hogy 1,2 millió áldozat volt, és minden áldozatra legalább 10 feliratkozó, az 12 millió ember. Ugye első rázésre egy ilyen kicsit talmudi nagyot mondásnak tűnik, de az előbb említett számok alapján ez nincs nagyon messze a valóságtól. Az egy másik kérdés, ez szinte felfoghatatlan, hogy hogyan tudtak 1,2 millió bárányt 4 óra alatt levágni, az szinte lehetetlennek tűnik. Én mindig abból indultam ki, amikor ezt így végig gondoltam, hogyha mondjuk 1 millió ember hozott áldozatot, kb. 1 millióan zarándokolhattak föl Jeruzsálembe, én így számoltam, de akkor valószínűleg rosszul számoltam, és azt gondoltam, hogy egy áldozatra mondjuk 1000 ember is feliratkozhatott. De valószínűleg akkor rosszul számoltam. Csak azért, mert tényleg 1 millió áldozatot levágni egy délután alatt, az egy kicsit soknak tűnik. A Talmud a történet részleteit akarja megérteni. Ugye, hogy összeszámolta a főpap a kiliákat, a veséket, ez egy kicsit problémás. Natal kulja, baják tura? Hogyan tehette ezt meg, amikor a vese az azoknak a belső részeknek az egyike, amit az oltáron föl kell, el kell égetni. Vagy Haxi azt mondja, de a hádar megtérileum. Igen, összeszámolta, de utána elégette. Azt mondja, Haxi még tíra is, laja, ref, kelbösel, zelbösel, kelbösel, zel. Azt mondja, oké, okay. De ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogy és égesse el azt a kohanita az oltáron. Tehát nem szabad keverni az egyik áldozatnak a belsőségeit, a másik áldozat belsőségeit. Akkor hogyan lehet, hogy összeszámolta őket, és utána az egészet felrakta az oltára? Azt mondja, Talmud, a hadar magtirleju hada-hada. Azt mondja, igen, egyesével égette utána el őket. Ha a tánya, vég tirom, s jeg kulaj ke echod. Azt mondja, Talmud, ez se lehet, mert ugye az van írva, hogy és égesse el ezokat a kohén, amit úgy kell érteni, hogy hogy a többi belső részével együtt kell elégetni, akkor hogyan tarthatta vissza ezeket a veséket az égetéstől. El a fiszabe álmodes akilminájú ádi a havinlé videachrona, úgy kell ezt érteni, hogy nem visszatartotta a veséket, hanem minden vesét megfogott, és valaki följegyezte, hogy akkor még egy vese, még egy vese, még egy vese, amíg a következő vesét meg nem kapta, és így rögtön küldte az oltára elégetni. Oké. Okay. Azt mondja, hogy a misna, hogy háni mömnim surajsz, azt mondja a misna, hogy a kohaniták sorokban álltak a vágás helye és az oltár helye között, És az egyiknek a kezé, az egyik sorban voltak az aranykelyhek, a másik sorban voltak az ezüstkelyhek. Azt mondja a Talmud, my time, így lém a dilma sákléd, de havel májl, de kaszpa. Azt mondja a Talmud, mi lehetett az oka annak, az egyikben arany, a másikben ezüst volt? Talán az, hogy ne legyen az, hogy ő egy arannyal kezdte, egy arany kehelyet adott, és egy ezüstöt kap vissza, és akkor az ilyen illetlen, hiszen a szentségben mindig egyre szebb dolgokkal kell dolgozni, és akkor most kezdi egy szebbel, és kap egy kevésbé értékeset. Ha nem, én Dilma, Sakli, bárma, asszon, Májlé, bármea, akkor ugyanígy lehet, hogy kap egy szebb, nagyobb aranykehelyet, és utána a következő körbe megy egy kisebbet. Ellad a hach és sápért fej, azt mondtam, de nem ez az oka ennek, hanem csupán annyi, hogy nagyon szépen nézett ki, hogy egy aranysor és egy ezüstsor. Valahol olvastam, hogy azt hiszem, hogy van egy ilyen említés, hogy amikor messziről nézték ezeket a sorokat, és olyan gyorsan adták egymásnak a kelyheket, a kvaniták, hogy úgy nézett ki, mintha egy arany rúd és egy ezüst rúd lenne a szentében. Ugye mit mondott még a misna, hogy nem volt alja a talpazata a kehelynek, hogy ne lehessen lerakni. Tanra bonon kalabzikem sem mindes lejlem sülláim, hucmi bzikem levainese lechem a panim. A Talmud azt mondja, hogy általában az összes kehely ilyen volt, hogy nem lehetett lerakni, nem volt alja, kivéve árpanisznek a kelyhe, amit a színkenyér asztalára tettek, mert sem olyan nihomi ifrész a lechem, mert nem akarták, hogyha rárakják a kelyhet, ennek nincs alja a színkenyér asztára, és akkor hozzá támasztják a kenyérhez, és a súlya ennek a nagy kehelynek megtörje a kenyeret. Ez inkább ez egy olyan kehely volt, amivel kivételtettek, és annak az alján volt egy talpazat, hogy ne dőljön el. Oké. Okay. Mit mondott ugye a magának az áldozásnak a folyamatáról a misna? Sohati szrave kibel kohen. Ugye az izraelita vágta le az áldozatot, és a kohanita fogta fel a vért. Loi szágye de láv Israel. Miért kell azt a misnának mondani, hogy a metsző az izraelita volt? Nem volt elég kohanita, hogy izraelitának kellett vágnia? Ha a gufok a másban van, de skintak sérve ez a... Hát amúgy nem. Azért mondja a misna ezt, mert azt akarja hangsúlyozni, hogy amúgy az áldozati fázisokból az első fázis, ami az állatnak a meccése, azt izraelita is csinálhatja. Az még nem kell, hogy legyen kohanita. De kivel a kohén, akkor másban van, kabalve élek, mit vesz kóna? Miért mondja utána azt, hogy viszont aki felfogta a vért, az egy kohanita volt, mert a következő fázisai, onnan, hogy már felfogják a vért, azt mind kohanita kell csinálni. Ugye azt mondtuk, hogy négy fázis van. Shchita, kabbala, lachaz, rika. Amikor levágják az állatot, amikor felfogják a vérét, amikor elviszik a vérét, és amikor felhintik a vérét. Mikor kabbala veilech, onnan, hogy felfogják a vérét, onnantól fogva az már a kohaniták kell, hogy végezzék. De a shchita, a meccés, az még csinálhatja izraelita. Mit mondottam is? Na, nőisztőnek a vérevek, a vérevek, a vérevek. Felfogták a vért, akkor egymásnak adogatták a kelyeket, és így került az oltárhoz a vér. Mit látunk ebből? Smájtam én, ahogy lakas lébe, reggel, hávi, ahogy laka. Szerintem, akkor azt látom ebből, hogy ezek szerint az a fázis, amikor el kell vinni, hogy azt mondtuk, hogy négy fázis van, a harmadik az, amikor elviszi a vért az oltárhoz, azt nem kell lábon vinni, hanem lehet adogatni. Dilma hun nájad purta? Szerintem, hogy nem, akkor az nem biztos ezt jelenti. Lehet, hogy az utolsó, aki ez eljutott a vér, az egy pár lépést azért közel ment az oltárhoz, és úgy hintette fel a vér. Tehát akkor mindig lehet, hogy köteles egy kicsit menni legalább. El a Márkemas van, akkor mit mond a... Akkor milyennek a jelentősége, hogy egymást adogatták? Akkor más van, amire a vámadás mellek, ezt azért csinálták, mert ez egy tisztelete volt az áldozásnak, hogy ilyen sokan részt vettek benne, és ezért akartam mondani a misna, hogy ezért is jártak így el, hogy tudjuk, hogy ez milyen fontos, hogy a sokassággal megtisztelni egy ilyen jelentős alkalmat. hogyan adták egymásnak a kelyheket? Először adta oda a teli kelyhet, és utána vette el az üres kelyhet, a visszafelé jövő üres kelyhet. Ával ifhalai, de fordítva nem szabad szabad csinálni. Miért? Mert szájlerebb simen, mert lakis, de van a simen lakis, én már vinnél a mitzvész, mert a simen lakis is mondta, hogy nem szabad egy mitzvát, ami a kezedben van, nem szabad félretenni egy másik dolog miatt. Itt ugye a micva az a telike hely, mert azt kell még gyorsan felhinteni az oltára. Visszafelé jövő üres kell, az nem egy micva. Mi az, aki az utolsó kohanita, aki ott volt a sor végén, kohanita karavetszel, amit bejárt az oltár mellett álló kohanita, az rádobta rá, fröcskölte a vért az oltár alapzatára. Mám tána passzachbezrik, passzachbezrik. Onnan tudjuk, hogy ezt a vért ilyen távolról kellett rá dobnia az oltára, és nem pedig közelről rá önteni. Amrav Chiz, de Rabbi Yosi Aglili az, aki ezt tanította. De tányi Rabbi Yosi Aglili, mert ez damom tízrei kámiz bejá helbom taktir. A Mózes 4. könyvében az áll, 18-as fejezetben, hogy a első szülött állat áldozatával kapcsolatban, ugye az első szülött minden tiszta, tehát kóser állatnak az elsőszülött állatát fölvitték a szentélyben és feláldozták. És érdekes módon azt mondja a Tóra, és azoknak az áldozatnak, azoknak a vérét dobd a szent az oltára, és a háját égesd el az oltáron. A hájukat, a vérüket és a hájukat. Miért van többes számban? Domoilőj nem, már nem egyes számban mondja, hogy a vérét el a domom, hanem azt mondja, hogy a vérüket. Helbölei nem már el a helbom. Nem azt mondja, hogy a háját, hanem a hájukat. Limédál bechajru mászer upeszach sehintu hunim mátasz damim vej murim legábe mizbejach. Miért van ez így? Mert van két olyan áldozat, amelyik hasonlít az elsőszülött áldozathoz, de nem említi meg a Tóra konkrétan, hogy hogyan kell az áldozást, hogyan kell a vérét vagy a háját az oltára tenni. Mi ez a két áldozat? A állat tized és a pészachi áldozat. És ezek benne foglaltatnak az elsőszülött állat áldozásának a törvényeiben, és ezért amikor az elsőszülött állatról beszél, akkor többes számban beszél. Mert benne akarja foglalni ezt a másik kettőt. Most, hogyha ez így van, akkor akkor innen tudjuk, hogy se hénytől unnünk, mátan, tamim, munálagam, és bejárt, hogy ezeknek is ugyanígy kell eljárni a hájával és a vérével, és ezeknél mit mond az elsőszülött állatnál, amihez hasonlítjuk a pészákot és az állat tizedet? Tízrőjük, ez damam trivizőjük, a vérüket dobt föl az oltára. Tehát innen tudjuk, hogy dobni kell, és nem pedig önteni. Mi nalan, de te unni nyiszajd. De honnan tudjuk, hogy az oltárnak az alapzatára kell dobni a vért? Amerem lazar, ászlén zrika, zrika me ojlak, szív halha, ez damon tízre kamiz beák, szív szaszam, zarkub ne állnak, ján nem ez, de ez nem zják, szavi, ma ojla te unna. Nyiszajd, áv pészák, nem itt a nyiszajd. Azt mondja, honnan tudjuk, hogy a pészáki áldozat vérét az oltár alapjára, alapzatára kell önteni, mert mihez hasonlítjuk a pészáki áldozatot? Azt mondjuk, hogyha a pészáki áldozat benne foglaltatik az elsőszülött állat áldozásában, és arról azt mondja a Tóra, hogy dobd a vérét az oltára, és ezt a dobd, ezt ugyanígy használja a támid áldozattal kapcsolatban, hogy a kohaniták dobják a vérét az áldozatra körös körül, ugyanúgy, ahogy a körös körül az vérdobás a támid áldozatnál az oltár alapját jelenti, ugyanígy a pészachi áldozatnál is. Azt kérdezi a Talmud, oké, honnan tudom, hogy a támid áldozatnál az oltár alapjára kell dobni, úgy akkor csak vigyük tovább a kérdést. Majd a gufamin alatt, amikra elji szöjd, amiz bejár, elji szöjd, mizbacha öjla, álma, öjla tónanyi szöjd. Ez konkrétan Mózes 3. könyvek 4. fejezetében benne van, és a vérét öntse ki az olá oltárának alapzatára. Vagyis az olá és az alapzat az együtt jár, tehát akkor innen tudjuk, hogy annak a vérét az alapzatra kell önteni. Kedves barátaim, Idáig tartott a mai tananyag. Nagy öröm volt veletek tölteni ezt az egy órát. Holnap reggel, szokásos időben, 7:30 folytatjuk a tanulást. Addig is mindenkinek jó éjszakát, kellemes estét kívánok. Találkozunk holnap reggel.